Nyissuk ki a Bibliánkat a Rómaiakhoz írt levélnél, a 16. résznek a 3. versétől fogom felolvasni Isten igét, és itt Pál utalást tesz erre a házaspárra, mégpedig egy nagyon fontos és komoly módon. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl, és így hallgassuk meg Isten igéjét, az Úr és az ő igéje iránti tiszteletből. Tehát Pál levele a Rómaiakhoz, 16. rész, 3. vers, 186. oldal az Új Szövetségben. Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet is. Uram, köszönjük a Te igédet, és hálát adunk azért, hogy olyan gazdag a Te igéd, hogy kimeríthetetlen a mi számunkra. És néha olyan szakaszok, amik talán elsőre azt mondjuk nem is olyan fontos, mégis olyan mélységek vannak benne. Kérünk Téged, hogy nyisd meg most a mi szívünket, és bátoríts bennünket, és add, hogy tanulni tudjunk Priszkának és Akvilának az életéből. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Az, hogy a világ hogyan méri az értéket, azt nagyjából tudjuk. Sokféle dolog van ezzel kapcsolatban. Viszont, hogy Isten igéjében és Isten szemszögéből mi is az érték, azt talán úgy fogalmazhatnám meg, hogy a Biblia az evangélium terjedése szempontjából nézi a dolgokat. Hogy az az értékes, ami Istennek az evangélium örömhíre szempontjából valamit hozzátett ahhoz, amit Isten végezni akar. Isten rajtunk keresztül akarja ezt végezni. És itt azt látjuk, hogy van egy házaspár, akikre úgy utal Pál, hogy az evangélium terjedése szempontjából valami nagyon értékes dolgot tettek. Hogyha személyesen szeretném ezt a kérdést megfogalmazni, akkor talán az a kérdés lebegjen előttünk ma, így amikor az igét hallgatjuk, hogy mit ér az én életem ebből a szempontból? Tehát mennyire értékes az én életem Isten igéjének a továbbadása szempontjából, Isten örömhírének a továbbadása szempontjából? Nagyon komoly dolgokat ír itt Pál. Azt mondja, hogy Priszka és Akvila munkatársai a Krisztus Jézusban. Munkatársai a Krisztus Jézusban. Azért az nem semmi Pál apostolnak a munkatársának lenni a Krisztus Jézusban. Aztán azt is mondja, hogy az ő életéért saját fejüket kockáztatták. Hát ez se semmi, hogy valakiért, Pálért, még hogyha olyan nagy embernek is látszik, valaki kockáztatta az ő életét. Vagy pedig aztán azt is írja, hogy a pogányok valamennyi gyülekezete hálás ennek a házaspárnak. Hát ez se semmi, hogy azért jó sok gyülekezet volt már akkor, hogy hálásak ezek a gyülekezetek ennek a házaspárnak. És végezetül még azt is írja, hogy köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet is. Úgy néz ki, hogy ez a Priszka és ez az Akvilla, ez nem egyszer csinált valamit, hanem még most is csinálják, már amikor Pál írta ezt a levelet. Tehát nem arról volt szó, hogy egyszer összejött nekik minden, és valami hatalmas dolgot tettek, és aztán erre emlékeznek még évtizedek múlva is, hogy fú, akkor mekkora dolgot csináltak az Úrért, hanem ugyanazt csinálják. A házukban gyülekezet van, és befogadják őket. Szóval mit csinált ez a házas pár, hogy ilyen dolgokat ír róluk Pál, és hogyha megnézitek itt a köszöntéseket, azért Pál szokott sok-sok köszöntést írogatni, de szűkszavúan. Talán mondhatnám, hogy ez a legtöbb, amit leírt róluk, hogy mit csinált ez a házaspár. Miért volt az ő életük ilyen különleges, és lehet esetleg a mi életünk is ugyanilyen különleges, vagy ugyanilyen értékes, hogyha az evangélium szempontjából nézzük. Hogyha az apostolok cselekedetéhez lapoztok, a 18. rész ír egyébként Priszkáról és Akviláról. Egyébként összesen 6 helyen szerepel ez a család. Ebből három itt az apostolok cselekedetében van, és három levélben a köszöntéseknél szerepelnek ők. Tehát nem olyan túl sokat, de mégis nagyon meghatározó módon. Hogyha a 18. résznek az első versétől olvasom, akkor a következőt látjuk. Ezek után Pál eltávozott Aténből, tehát ugye éppen említettem, hogy nemrég volt Aténban, mi is foglalkoztunk ezzel egy évvel ezelőtt, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógába vitázott, és igyekezett meggyőzni a zsidókat és a görögöket. Hát azt látjuk, hogy Aquila pontuszi származású volt, így méregettem a távolságokat, tehát Pontusztól Róma az olyan 1600 kilométer, Rómában éltek egy keveset, vagy sokat nem tudjuk pontosan, és ott aztán Claudius császárnak a rendelete folytán, ami 49 körül volt, hogy a zsidóknak el kell távozniuk, önök kénytelenek voltak elmenni, és onnan mentek Korintusba, ami pedig 800 kilométer volt. Hát ez azért még mai korban is, nem tudom, van itt közöttünk, aki ekkorákat utazgat vagy költözik, én egy valakiket ott látok hátul, de azért nem olyan jellemző ez, igaz, hogy ekkora távolságokat költözgetünk. Meg aztán van-e olyan itt közöttünk, akit kiutasítottak már valahonnan, mert nem volt az ő élete megfelelő, vagy az ő származása nem megfelelő. Itt ez történt, hogy ez a két ember el kellett költözzen az ő helyükről. Aztán utána egyébként Korintusból majd mennek Efezusba, onnan aztán megint Rómába, aztán megint Efezusba, ezek is olyan 1100-300 kilométer. Tehát eléggé utazós és mozgó emberek lehettek ezek, már ez a család abban a korban is. És azt látjuk, hogy nem keseredtek ebbe bele, hiszen talán így is élhették volna az életüket, hogy megkeserednek, de valami módon ott voltak Korintusba, és jött Pál, és találkoztak velük, Pál csatlakozott hozzájuk, és ez a család befogadta Pál apostolt. Hát mondhatjuk, hogy hát ez olyan természetes, nem olyan normális, de azért gondoljatok csak bele, hogy ott volt ez a házaspár, jött Pál apostol, találkoztak, Pál csatlakozott hozzájuk, és ők befogadták őket. Azt mondanám, hogy amikor föltettem a kérdést, hogy mit is csináltak ezek az emberek, hát például ezt csinálták. Ezt csinálták, hogy egy embert befogadtak az ő otthonukba, és együtt voltak vele, megosztották velük vele a javakat, és így éltek egy időszakot. Ez Pálnak egy hatalmas nagy segítség volt. És mi is tehetünk ilyen dolgokat, ha nem is pontosan így, de mi is befogadhatunk embereket, mi is adhatunk az életünkből egy részt valaki másnak, és lehet, hogy azt gondolod, hogy hát ezzel nem sokat csináltál. De mégis itt indult az ő életük, legalábbis amit az ige megemlített, hogy ilyen befogadó emberek voltak. Volt egy közös pont az életükbe Pállal, ugye a mesterségük, volt ez a közös pont, de nem álltak meg itt, hanem nem tudjuk pontosan, hogy mikor is lettek keresztényekké Aquila és Priscilla. Lehet, hogy már Rómába megismerték az Urat, de az is lehetséges, hogy Pál kapcsán ismerték meg az Urat. És ezen keresztül, hogy volt egy közös pont az életükbe, elkezdtek beszélgetni, elkezdtek együtt csinálni valamit, és valami megszületett az ő életükbe. Ugyanezt tehetjük mi is, hiszen mindannyiunknak van sok minden az életünkben, sok munka, hobbi, bármi dolog. Ezen keresztül találkozunk emberekkel. A kérdés az, hogy tudjuk-e ebbe követni Priscillát és Aquilát, hogy befogadjuk egymást, befogadjuk azokat az embereket, akiknek szükségük van. Ez persze lehet konkrétan is, de lehet nem olyan formában, hogy most nálunk fognak lakni, de mégis a szívünkben együtt vagyunk. Tudjátok azt, hogy a keresztény embereknek a nagy többsége olyan módon lett keresztény, hogy, hogy valakik megosztották velük az ő életüket. Megosztották velük a szívüket, és talán nagyon sokszor találkoztak, és hosszú-hosszú beszélgetések, együttmunkálkodások kapcsán ismerték meg az Urat. Nagyon kevesen vannak, akik nagy evangelizációkon térnek meg, és ott találkoznak először az Úrral, hanem sokkal inkább ezen a személyes kapcsolaton. Hát így történt ez Priscillával és Aquilával is, és így találkoztak ők Pállal. Aztán egy picit később a 18. vershez, ha lapoztok, az apostolok, vagy néztek az apostolok cselekedetében, ott folytatódik a történet. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Aquilával együtt, előbb azonban még megnyiratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Efézusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába, és vitázott a zsidókkal. Úgy folytatódott az ő életük, hogy elutaztak Korintusból. Nem tudjuk, hogy miért. Lehetséges, hogy úgy gondolták, hogy ők Korintusba fognak élni az ő egész életüket, de aztán Pálnak a hatására úgy gondolták, hogy elkísérik Pált. Nem tudjuk. De azt biztosan tudjuk, hogy nem ragaszkodtak az életükhöz. Az életüknek ahhoz a kialakult része az olyan módon, hogy akkor ők most már egy korintusi lokálpatriota polgárok lesznek, és azért ott fognak élni és halni, hanem mozgathatóak voltak. Föl tudtak adni dolgokat, azt mondom, hogy az életükben szinte mindent, azért, hogy elkísérjék ezt a Pált. Nem tudjuk, hogy mi okozta ezt az életükbe, de úgy gondolom, hogy valami fontos dolgot tudtak ők, hogy mi is az érték az életben, és mi az, ami kevésbé értékes. Itt Magyarországon mi olyanok vagyunk, hogy nagyon szeretünk helyben maradni, nagyon szeretjük kialakítani magunknak a dolgainkat, és utána abban úgy lenni, és ezek nagyon-nagyon el tudnak vonni bennünket az igazi értékes dolgoktól. Hiszen, hát tudjátok azt, hogy a mennyben az, hogy kinek milyen terítő volt az asztalán, mondjuk az ünnepi vasárnapi istentiszteleten, az nem fog számítani semmit. Vagy kinek milyen szép háza volt, vagy miket hozott létre ilyen értelemben, hanem az fog számítani, hogy Istennek a tervébe mennyire kapcsolódtál be. Aztán ennyit olvasunk róluk, és még egy nagyon fontos rész van, ugyancsak a 18. versben, a 24. vagy a 14. részben a 24. verstől olvasom. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és búzgó lélekkel hirdette és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János kerességét ismerte. Igen, bátran kezdett beszélni a zsinagógákban is, amikor meghallgatta őt, Aquila és Priscilla maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Azt látjuk, hogy úgy látszik, Aquilának és Priscillának ez egy olyan szokása volt, hogy maguk mellé vették. Itt is volt egy emberke, aki úgy látták, hogy érdemes vele együtt lenni, és szüksége van, hogy maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek bíztatták és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt, mármint Apollós, azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Mit is tett ez a házas pár? Pál apostol való találkozásban valószínűleg nagyon megerősödött az ő hitük, ha nem ott értek meg, de lehet, hogy ott is értek meg, és aztán már képesek voltak utána másokat fölkészíteni arra, hogy Isten igéjét bátran hirdessék, magukhoz vették, és aztán pedig meg már bátorították, hogy menjen. Hát megint eszembe jutott Teó, hogy itt eltöltött már nálunk néhány évet, úgy mondhatjuk, hogy itt volt, és most pedig mondjuk bátorítjuk, hogy menjen még akkor is, hogyha az egyik szemünk sír, hogy nem lesz ő most itt, de hiszük azt, hogy áldás lehet máshol. Valami ilyesmit tettek Aquila és Priscilla is. És utána aztán tudjuk azt, hogy Apollós valóban áldássá lett máshol. Többet nem ír róluk a Biblia. Mit is csináltak ezek az emberek? Egyszerűen azt gondolom, hogy szerették Istent, nyitott volt az ő szívük, helyes értékítéletük volt, tudták, hogy mi a fontos és mi a nem fontos, és amikor lehetett, akkor megnyitották az életüket. Amikor lehetett, akkor úgy, hogy valaki oda költözött hozzájuk, amikor lehetett úgy, hogy együtt utaztak vele, amikor lehetett, akkor úgy, hogy tanították, És azt mondja Pál apostol róluk, hogy ez egy különlegesen értékes élet, amit ők éltek. Pedig olyan igazán nagy dolgot nem tettek. Az első, amit mond tehát a római levélbe Pál, hogy munkatársak a Krisztusban. Munkatársak a Krisztusban. Hogyan tudunk mi munkatársak az Úr Jézus Krisztusban lenni? Munkatársai egymásnak, vagy Istennek, vagy Istennek szolgálattevői lenni? Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokféle szolgálat van az életünkben, és lehet látni, hogy vannak olyan szolgálatok, amik ilyen különlegesek, különleges ajándékok kellenek, de szóval mindenki tud valamilyen háttérszolgálatot tenni. Mindenki tud olyasmi dolgokat tenni, amit ez a házaspár tett. És erre bátorít bennünket az Istennek az igéje, hogyha mi valóban ilyen munkatársak akarunk lenni, akkor nyissuk meg a szívünket, értsük meg, hogy Isten előtt mi az érték, és ne azokba fektessük a sok-sok dolgot, ami értéktelen, ami majd megég, amit nem tudunk bevinni a mennybe. Ezzel a munkatársal kapcsolatban szeretnék még két igét olvasni. A Korintusi levélnek, az első Korintusi 9.23-ban van egy igevers, hogy amikor Pál írja, hogy mindenkinek mindennél lettem az evangélium, mert végén azt mondja, hogy mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Azt gondolom, hogy amit tett Priszka és Akvila, azáltal részes társai lettek az evangéliumnak. Valamikor konkrétan, mert ők beszéltek valakinek az ő hitükről, de valamikor pedig közvetett módon, hogy fölkarolták Pált, fölkarolták Apollóst, megnyitották az ő házokat, hiszen minden egyes köszöntésben látjuk, hogy ahol ők voltak, mindig a házuknál volt egy gyülekezet. Akkoriban sokszor volt így, hogy nem egy nagy helyen jöttek össze, hanem a házaknál voltak a közösségek. És ez sem mindig olyan egyszerű, megnyitni a mi házunkat. Hát ugye a jövő héten lesznek vendégeink, tudjátok, hogy Rómából jön több család, és hát néhány családnak meg kell nyitni a házát, és ilyenkor aztán az asszonyok neki látnak suvickolni, takarítani, rengeteg munka, ugye, hogy tudjuk fogadni az embereket. A férfi ember az meg ideges, hogy nem kell annyira ezt túlzásba vinni. Sok-sok dolog van otthon, és azzal jár, hogy valami fölbojdul, és valamit nem tudunk úgy csinálni, ahogy eddig. Odaadjuk az egyik szobát, itt matracon alszunk, de mégis van lehetőség arra, hogy befogadjunk valakiket. Befogadjunk valakiket a mi otthonunkba. Vagy a Filippi levélben is van ezzel a részes társággal kapcsolatban, amit szintén Pál mond a Filippieknek. A Filippi 1.3. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Nézzétek csak! Azt mondja, közösséget vállaltak az evangéliummal, és Pál ennek kapcsán meg van győződve róla, hogy mivel közösséget vállaltak az evangéliummal, Isten valami jó munkát végez az ő szívükbe. Hogy van ennek valami plusz, amit mi nem azért tesszük, nem feltétlenül azért tesszük, hogy Isten valami jó munkát végezzen, hanem egyszer Isten szeretjük, de Isten azt mondja, hogy ennek van egy olyan hatása, hogyha te közösséget vállalsz az evangéliummal, és munkatárs leszel valakinek a Krisztusban, akkor a te szívedben Isten végződő munkáját, és megváltozik az életed. Boldog lesz az életed. Úgy fogod élni az életedet, hogy azt mondod, hogy hú, de jó, hogy itt vagyok ebben a világban, és nem keseregni fogsz, hanem örvendezni. Azt mondja tehát Pál, hogy ez a Priszka ilyen munkatárs volt, és ez az Akvila ilyen munkatárs volt Krisztus Jézusban. Ez tehát az egyik dolog, amire bátorít ma bennünket Isten igéje, hogy legyél munkatárs. Legyél munkatárs. Hogyan tudsz munkatárs lenni? Hát mindenki abban, amit éppen tud csinálni. Valaki abban, hogy valakinek segít mondjuk a takarításban, vagy ebben, vagy abban. Valaki abban, hogy most majd a hétvégén segít egy-egy dologban, vagy részt vesz az utcai evangelizációban. Sok-sok mód van. Majd az istentisztelet után, amikor összejövünk, akkor látni fogjátok, hogy mennyi mindent lehet tenni, hogy munkatársak legyünk a Krisztusban, és mindez azért van, hogy emberek meghallják az evangéliumot. Aztán Pál azt mondja, hogy ők az életemért saját fejüket kockáztatták. Az életemért saját fejüket kockáztatták. Nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan is történt, nem írja a Biblia, hogy mit tettek, de ahogy ismerjük Pálnak az életét, azt az aktív életet, és ha valaki közel volt hozzá, akkor könnyen el tudjuk képzelni, hogy aki ott vele munkálkodott, annak az élete veszélyben forgott. Pál egy nagyon-nagyon aktív és erőteljes módon élte az életét, és minden az volt számára, hogy hirdesse az evangéliumot, és hogyha ott voltak, akkor lehet. Sok-sok mondatot kitalálhatunk, hogy gondolhatunk, hogy hogyan lehetett ez. Pál ezt megemlíti, és fontosnak tartja. Azt mondja, hogy ez egy értékes dolog. Mi meg sokszor pont az életünket féltjük. Úgy csináljuk a dolgainkat, úgy rendezzük be, hogy legyünk teljes biztonságba, és akkor a maradék pontokban esetleg tudunk valamit mi is tenni. De ez a Priszka, meg ez az Akvila, ez rájött arra, hogy az érték az abban van, hogyha feláldozok valamit. Mint hogyha Jézusnak a szavait ismerték volna, és lehet, hogy ismerték. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Ez a János 15:12-ben van. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt mondja itt az Úr Jézus, hogy arra rendeltettünk, arra választott ki bennünket, hogy gyümölcsöt teremjünk. Arra választottalak ki, és rendeltetek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. És azt mondja, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az életét adja az ő barátaiért. Mit jelent ez? Ugye nem biztos, hogy ez mindig azzal jár, hogy aztán el is veszítjük ezt az életet. De azt mondom, hogy az életünkből minél többet odaadunk egy másik embernek, minél inkább meg tudjuk nyitni az életünket, annál inkább betöltjük ezt a parancsolatot, és tudjuk azt, hogy az Úr Jézus itt beszélt már a tanítványoknak arról, amit ő tett értünk, hiszen ő az egész életét föláldozta értünk. És barátainak hív, és azt mondja, hogy akkor tud ez a barátság kiteljesedni, hogyha amit én parancsolok nektek, azt megteszitek. Hogy a mi Krisztus felé való barátságunk, az tulajdonképpen azon módon tudunk kapcsolódni az Úrhoz, hogy engedelmeskedünk az Úrnak. És ő kiválasztott bennünket, ő az életét adta miértünk, ezáltal élhetünk, ezáltal lehetünk egyáltalán azok, akik vagyunk, és ezáltal lehetett Priszka és Akvila és Pál is az, aki lett. És azt látjuk, hogy ez a két ember, ez valami módon ezt követte. Tudjuk azt, hogy keresztények lenni azt jelenti, hogy Krisztust követjük. Valószínű nem úgy, hogy előre elhatározták, hogy ha majd lesz alkalom, majd az életemet fogom áldozni Pálért. Hanem egyszerűen együtt voltak. És amikor olyan volt a helyzet, akkor képesek voltak kockáztatni még az életüket is azért, hogy Pált megvédjék, vagy Pált segítsék, és ezen keresztül az evangéliumnak a részesei legyenek, az evangélium munkájában legyenek részes társak. Aztán azt is mondja itt a római levél, hogy ennek a két családnak a pogányok valamennyi gyülekezete is hálás lehet. Hát három gyülekezet mindenképpen, hiszen Rómában, Efezusban és Korintusban ők konkrétan ott voltak, és megnyitották az életüket, és megnyitották az ő házukat. Ez egészen biztos. De azt mondja Pál, hogy minden pogány gyülekezet. Hogyan lehetséges ez? Miért kéne minden pogány gyülekezetnek hálásnak lenni? Hát például azért, mert Pált fölkarolták. Pálnak segítettek, és Pál minden gyülekezetben szolgált, és ezen keresztül ők is ott voltak valahogy. Szeretnék megint utalni arra, hogy ha valaki Teodoráért fog imádkozni, és valaki őt fogja segíteni, akkor lehet, hogy a születendő tatabányai gyülekezetet fogja segíteni, vagy biztosan. És nem azért, hogy ők most hálásak legyenek nekünk, de csodálatos dolog, hogy részt vehetsz ebben a munkában. Ugyanezt tették ők is. Aztán utána Apollós, akit fölkészítettek, és akit fölkaroltak, és utána tovább küldték. Azt mondja Istennek az igéje, hogy Pál úgy gondolja, hogy igen, ennek a családnak hálás lehet a pogányság minden gyülekezete. És a te életed is lehet ilyen. A te életed is lehet ilyen. És ott van az a kérdés, amit mondtam, hogy vajon mit ér a mi életünk az evangélium terjedésével szempontjából. Hogy mit ér, hogy mit fognak majd beírni a nagy könyvben. Mert lehet, hogy lesznek világi könyvek, meg az interneten rákeresünk magunkra, akkor megtalálunk magunkat itt-ott. És minél több hivatkozásunk van, annál jobb tudósok lehetünk, de mit ér a mi életünk az evangélium szemszögéből? Amikor majd Isten fogja kinyitni a könyvet, akkor mit viszünk magunkkal? Ez egy nagy kérdés. A 2 Timóteus 2.2-ben van egy jól ismert igevers, és amit tőlem hallottál, sok tanú előtt azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Amikor ez a család, ez a házaspár ezt tette, akkor tulajdonképpen ezt tette. Amit Páltól hallottak, azokat aztán továbbadták, akik mások tanítására is alkalmassá lettek. Ott van ugye az Apollós, aki utána tovább vitte Istennek az igéjét. Amikor te a bizonyságtételedet, az életedet megosztod, amikor majd most a karneválba egy beszélgetést fogsz tenni, akkor valami ilyesmit tehetsz. Azt, amit te hallottál, azt továbbadhatod másoknak. Ezt is csinálták ez a család. Úgy is mondhatnám, hogy a szolgálatunknak, a Krisztusnak végzett szolgálatunknak hatása van. Még hogyha nem is látjuk azonnal, még hogyha nem is tudod ezt nyomon követni, hogy pontosan hogy. De arra bátorít minket ennek a házaspárnak az élete, hogyha igazi értékbe fekteted a te életedet, akkor annak mennyei hatása lesz. Ez egy csodálatos dolog, és ez a mennyei hatás, ez a te életedet is fel fogja emelni. És kiragad téged ennek a világnak a szorításából, abban az értelemben, hogy nem azon fogsz izgulni, hogy mi lesz majd veled, hanem egyszerűen Istennel járva fogod élni az életedet, és boldogan éled, mert el van rejtve a te életed ő benne. És végezetül azt is olvassuk itt a római levélben, hogy köszöntsétek a házukba levő gyülekezetet is. Már a korábban említettem ezt, hogy úgy néz ki, hogy ez a család, ez tulajdonképpen ezt csinálta egész életében. Nyitva volt az ő háza, beszélt Krisztusról, és így éltek. És oly sokszor vagyunk mi olyanok, hogy főleg sokszor csak a megtérésünk beszél erről, hogy fölbuzdulunk az Úrnak, lelkesek vagyunk az Úrért, aztán valahogy úgy ellaposodik ez a dolog. És aztán, amikor bizonságot teszünk, akkor csak arról tudunk bizonságot tenni, hogy 15 évvel ezelőtt mit cselekedett az Úr a mi életünkbe. És nézzétek, hogy itt, amikor Pál ír nekik, akkor az azt jelenti, hogy ők folyamatosan teszik, ők kitartóan teszik mindezeket a dolgokat. Ők az egész életüket erre szánják. A Galata 6.9-ben szeretnék ezzel kapcsolatban egy igeverset felolvasni. A jó cselekvésébe pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Azt mondja tehát itt az ige, hogy ha jól indult az életed, és hogyha azt tudod mondani, hogy igen, voltak az életemben olyan időszakok, amik talán hasonlóak Priszkának és Akvilának az életéhez, de most valahogy már nem így vagyok. Úgy is mondhatom, hogy elpunnyadtam, és most már nem vagyok olyan lelkes. Akkor azt mondja Istennek az igéje, hogy ne tedd ezt a jó cselekvésébe, pedig meg ne fáradjunk, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Csak akkor tudunk aratni, csak akkor lesz értelme az életednek, hogyha kitartóan teszed. Azt mondja, ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Legyünk kitartóak, ne lankadjunk el ebben a dologban. Erre bátorít minket az ige. Most lesz lehetőség a jövő héten nagyon konkrétan bizonyságot tenni. Lesz lehetőség olyan dolgokat tenni, amiket az év során a munkánkban esetleg elfáradunk, és úgy elfeledkezünk róla. Most fel tudjuk mindezt frissíteni, arra hívlak benneteket, hogy ragadjuk meg ezt az alkalmat. Volt ez a kérdés, hogy mit is tett ez az Akvila és ez a Priszka? Hát nem sokat, hogyha most ilyen emberi módon mérjük, de mégis rengeteget, hogyha Isten mércével mérjük. Megnyitották az életüket, az igazi értéket tekintették, és azon az úton haladtak, és azt látjuk, hogy mennyei kincseket gyűjtettek. Azt látjuk, hogy úgy élték az életüket, hogy Isten örvendezett, amikor őket látta. Mit jelent kereszténynek lenni? Tudjuk azt, hogy két nagyon fontos dolgot. Az egyik, hogy találkozni Krisztussal. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy valaki elhiszi, hogy Isten van. Még csak azt sem jelenti, hogy valaki elhiszi, hogy Krisztus létezett. Hiszen ezt még a világi tudósok is tudják. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy találkozol az élő Krisztussal. Ugyanúgy, ahogy Pál is találkozott, amikor ment Damaszkuszba, és meglátogatott Krisztus. Őt valami nagyon csodálatos módon tette, de mindannyian, akik már találkoztunk, azok el tudjuk mondani, hogy mit éltünk át a lelkünkben, amikor azt mondtuk, hogy Uram, elég ebből az életből, és szeretnék valami mást. És megalázkodtunk az élő Isten előtt, és az Úr bemutatkozott nekünk. És megértettük, hogy értünk is meghalt a kereszten, és elindult a mi életünk, mint ahogy Akvilának és Priscillának is, de kereszténynek lenni azt jelenti, hogy találkoztál Krisztussal, elindult a te új életed, úgy mondja a Biblia, hogy újjászületsz, és egy újban jársz, de kereszténynek lenni azt jelenti, hogy követjük Jézust. Hiszen ha valaki csak találkozott az Úrral, de utána visszamegy a világba, akkor az új élete nagyon hamar elhal. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy követett Krisztust a hétköznapokban, úgy, ahogy ezt ez a házaspár tette. Nem nagy dolgokban, de olyan dolgokban, amik Isten előtt kedvesek, értékesek, és amikből Isten fog nagy dolgokat csinálni. Ezt tette ez a házaspár. Én bátorítalak benneteket, hogy gondolkodjunk el ezen, hogy erre mi is képesek vagyunk. Azt gondolom, hogy aki ebben a teremben van, mindenki képes erre az életre. Egy fontos dolog van, hogy ha találkoztál az Úrral, akkor kövesd őt. Kövesd őt a mindennapokban, és ne lankadj meg a jónak a cselekvésében. Mire lesz lehetőség a jövő héten? Lesz lehetőség például vendéglátásra. És ezzel már most lehet gondolkozni, hogy ki az, aki esetleg szívesen vendégül lát, mondjuk egy házaspárt. Mert lesz erre lehetőség, hiszen Olaszországból, Rómából fog jönni négy család, abból kettő házaspár, meg még mások is fognak jönni, és megtehetjük ezt, befogadhatjuk őket azért, hogy aztán ők is tudjanak itt szolgálni. Aztán lesz lehetőség arra, hogy kimenjünk, és beszéljünk az embereknek a mi hitünkről. Aki ebben tud szolgálni, és azt gondolom, hogy mindenki tud, de akinek van bátorsága, hogy tegye. Azt bátorítom, hogy gyertek, és jöjjetek majd ebben a három napba, menjünk és hirdessük Istennek az igéjét, és beszéljünk embereknek a hitükről. Aztán lesz egy különleges lehetőség. Meg fogunk rendezni itt az alaksorban egy kiállítást, ami Istenről szól, ami arról szól, hogy Isten szereti az embereket, és ezt a kiállítást meg lehet majd nézni. Ehhez a kiállításhoz kellenek úgymond tárlatvezetők, akik ott segítenek az embereknek mindezeket megérteni, amit azok a tárgyak fognak ott üzenetként adni. Valaki ebbe szeretne, ebben is lehet szolgálni. Aztán lehet imádságban szolgálni, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő nem tud ezekben részt venni, de vagy akár a fizikai állapota olyan, hogy nem tudja, de tud könyörögni emberekért. El lehet majd jönni ide a házba, és lesz lehetőség együtt könyörögni. Ha valaki otthon tud maradni, akkor otthon. És aztán lesz rengeteg háttérszolgálat. Lehet ételt készíteni mindazoknak, akik majd kint fognak szolgálni, és visszajönnek. Úgy képzeljük ezt a három napot, hogy megnyitjuk ezt az épületet, és itt vagyunk három napot együtt. Itt fogunk közösen ebédelni, itt leszünk, itt fogjuk fogadni a vendégeket, és aztán ennek a vége lesz majd az istentisztelet, meg egy drámának az előadása, ami pedig egy mártírnak az életét fogja megmutatni. Úgyhogy ezen a hétvégén lesz sok-sok lehetőség arra, hogy valami hasonlót tegyünk, mint ez a család. Valami mennyeit tegyünk. A kérdés, hogy mire hív téged az Úr, és hogy mi van a te lelkedben, hogyan tervezed az életedet, de szeretném mondani, hogy ez nem csak erről a három napról szól, hiszen pont látjuk, hogy ennek a házaspárnak az élete, az ő egész életükről szól, És ahol csak voltak, mindenhol az evangéliumért éltek és dolgoztak. Nem tettek nagy dolgokat, de Isten nagy dolgokat alakított ki mindebből. Isten igéje másképp nézi az értéket, és arra hív bennünket, hogy ne a világi értékeket hajszoljuk, hanem azokba fektessünk, ami az ő országában értékes. És rajtunk áll, hogy a mi életünket mibe fektetjük. Emlékeztek a kérdésre, és azt fölteheti mindenki most magának, hogy mit ér az életem az evangélium terjedése szempontjából. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, és három ima témát szeretnék a szívetekre helyezni. Az egyik az, hogy imádkozzunk a gyülekezetünkért, ezért a kis közösségért ebben a városban, hogy a Karnevában ne egy olyan hely legyünk, hogy tulajdonképpen eltűnünk a nagy semmiben, hanem tudjunk világítani, hogy tudjunk, ami megfelelő Istentől kapott súlynak megfelelő módon lenni, hogy fényleessünk. A másik, hogy önmagunkért, hogy részes társai legyünk az evangéliumnak, hogy amikor imádkozunk, majd ketten-hárman szeretném, hogy összefordulva imádkozzunk, amikor imádkozunk, akkor imádkozunk önmagunkért, hogy én hogyan tudok részes társ lenni az evangéliumban. Mit tudok én tenni? Mindenképp szükséges lesz odaszállás az életedben. Amikor most elcsendesedünk, akkor te kérdezd meg ezt az Úrtól. És végezetül szeretném, hogyha imádkoznánk mindazokért az emberekért, akik majd jönni fognak, akiket majd megszólítunk, ezért az egész forgatagért, akik eljönnek azért, hogy egy kicsit jól érezzék magukat, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik keresik Istennek az igéjét, akik keresnek valamit, és azt gondolják, hogy talán ebből a forgatagban fogják megtalálni. Imádkozunk azért, hogy tudjunk ilyen egyszerű emberek lenni, akiken Isten nagy dolgokat tud elvégezni. Kérlek most benneteket, hogy forduljunk össze, ketten-hárman, és imádkozunk egymásért. Lehet előtte egy rövid beszélgetés is, amiben elmondjátok, hogy...